Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa. Szupán Márton ül itt a stúdióban a Peak-től. A múlt héten Kína és Alipay, ott elhangzott, hogy egy nagy szám, 1 milliárd user, 1 milliárd felhasználó. Már akkor mondtuk, hogy Latin-Amerika is hasonlóan izgalmas terület lesz. Igaz, itt csak 650 millió ember, hatalmas piac. Az átlag életkor 31 év, hihetetlen, ezt összevetve Európával. Az egyfőre jutó GDP elére 15 ezer dollárt, ami Kínával egyenlő.
Így van.
És mennyit beszélünk Kínáról, és milyen keveset Latin-Amerikáról. És fintech szempontból ez egy ébredező óriás, ugye? Ebből a cikkből, elemzésből, tanulmányból ez derül majd ki a végén.
Abszolút így van. Egy óriási piacról van szó. Nyilván majdnem azt mondtam, hogy széttagoltabb, mint Kína, de egyébként nem is tudom, miért mondtam ezt, pont egy néhány hónapja olvastam arról egy könyvet, hogy gyakorlatilag Kínában elképesztő széttagoltság van, tehát hiába egy ország, de és nem csak vagyoni tekintetben, hanem minden tekintetben. Hát, tehát, hogy gyakorlatilag akkora különbségek vannak, mint nem tudom, egy mongol és egy francia, vagy egy magyar és egy angol között. Úgyhogy nagyjából hasonló, igen. Ez a 650 milliós populáció is óriási egyébként, és ezért híreket adunk folyamatosan a latin-amerikai fintech világról. Főleg hozzáteszem egyébként, hogy főleg a Nubankról szoktunk beszélni. Nem tudunk nem beszélni a Nubankról, mert gyakorlatilag a legnagyobb ügyfélszámmal, de hát itt a magyarázat, a legnagyobb ügyfélszámmal rendelkező neobank, és olyan befektetőket tud maga mögött, mint Warren Buffett, ugye a legutolsó kört a Berkshire Hathaway vezette félmilliárd dollárral, elkezdett már belépni a brazil piacról további országokba is, és egyébként ez figyelhető meg, ez egy érdekes tendencia, hogy ilyen tekintetben nagyon hasonlóan viselkednek, mint az európai neobankok, nagyon hamar elkezdenek belépni újabb piacokra. Nyilván Európában, Európai Unióban ez ilyen evidenciának tűnik, vagy tűnhet, és nem lepődünk meg annyira, hogy egy angol neobank, vagy egy litván licenszer rendelkező szolgáltatónak a termékpalettája elérhető nálunk is, vagy a környező országokban. De azért itt előszeretettel írtunk, meg cikkeztünk arról, hogy a Brazil belépett a kolumbiai piacra, az Argentin belépett a salvadori piacra, stb. Úgyhogy egy izgalmas piaccá kezdett válni. Piac,
nyelvi nehézségek nem nagyon vannak.
Így van. Hát talán azt mondom, hogy alacsonyabb nyelvi nehézség van ott, mint Európában, igen, vagy mint biztos, Kínában. És a 31 éves átlag életkor az iszonyatosat búztol ezen. Gyakorlatilag, ahogy mondod, kettő ilyen nagyon erős tényező az van, amúgy három. Az egyik az a fiatal átlag, vagy az alacsony átlag életkor, a másik az a nyelvi nehézségeknek a hiánya, a harmadik egyébként meg az óriási bankolatlan populáció. Nyilván a bankolatlan populációban benne van az is, hogy nagyon alacsony az átlag életkor, tehát éppen átléptek a 18-as éveikbe, vagy a 20-as éveik elejére a fiatalok, és még nem rendelkeznek. Tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy előregedő társadalom már nem rendelkezik banki kapcsolatokkal, nyilván ez egy sokkal nehezebb helyzet lenne. De ez a három tényező egyben gyakorlatilag kódolja azt, hogy a következő 10 évnek a fintech sikereinek valószínűleg egy jó része az erről a területről fog érkezni.
És hát mobiltelefonjuk van.
Mobiltelefonjuk az meg van.
Akkor ez lesz az eszköz, ugye? Ezt megtanultuk Afrikában.
Abszolút. Hát meg mindenhol egyébként, tehát azt látjuk, hogyha megnézzük, ugye szuperappok szóba jöttek a múlt heti adásban is, Kínában is gyakorlatilag azt látjuk, hogy a mobiltelefonon születnek a csodák. Afrika is abszolút, Afrika már ilyen tekintetben megelőzte a világot, mert ott már az okostelefonok kora előtt gyakorlatilag az airtime-os küldözgetés, meg fizetés világában a mobiltelefon vált a pénzügyi világnak a mozgatórugójává. Hozzáteszem egyébként, hogy Európában, meg Amerikában is a fintech forradalom az a telefont szemelte ki magának, és nem a tableteket.
Arra gondoltam, hogy megint kimaradnak lépcsőfokok, csak úgy, mint Afrikában.
Abszolút.
Aki követ minket, az tudja, hogy mire gondolok, ezt te sokszor elmagyaráztad. Érdemes a Nubankot összehasonlítani? Mondjuk egy Revoluttal? Hogy mit csinál ügyesen, és mit nem szúr el?
nézz, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon hasonló, tehát hogy ez egy olyan érdekes szektor, rendszeresen elemezzük egyébként, és készül egy, egy 20 részes cikksorozatunk a top 20 neobankról. Itt most nem egy külsős listát dolgozunk föl, hanem mi magunk mondtuk azt, hogy akkor mi, meg, a, mi szerintünk top 20 neobank, és azt látjuk, hogy nagyon egy kaptafára működik. Ugye szoktunk itt arról beszélni, hogy vannak különböző irányokból meg lehet közelíteni ezt a dolgot. Revolut például elindult egy egyszerű kártyával, és onnan lett egy szuper appnyi szolgáltatás nyújtó. Fintech, volt adásunk nemrég a Bitpandáról, aki egy egyszerű bitcoin váltó, online bitcoin váltóból vált gyakorlatilag neobanká, és láttunk még, még erre egyéb példákat is, de alapvetően a folyamat vége az, az, az ugyanaz szokott lenni, hogy legyen egy egyszerűen hozzáférhető számla, ahhoz legyen kártya, legyen ingyenes csomag, legyen prémium csomag, esetleg legyen egy köztes vagy két köztes csomag, ami, amire lehet upgrade-elni, és minél több szolgáltatás kapcsolódjon hozzá, tehát a szuper app jelleg az, az, az legyen meg. Tehát ilyen módon nyilván, hogyha nagyon mélyen elemezzük a két céget, vagy, vagy Nubank versus bármilyen más neobank, sikeres neobank, mert nyilván, hogyha sikertelenről beszélünk, vagy ilyen rezgő létszer rendelkezőről, akkor, akkor más a helyzet. De termékfejlesztési stratégia tekintetében nem nagyon láttunk eltérést. Tehát
tök mindegy, hogy a világ melyik részén vagy, fintech vagy neobank. Legfeljebb egy kicsit lehet helyi specialitás az, hogy mit adsz először ingyen, vagy mit adsz nagyon olcsón, és mit akarsz elterjeszteni, és az összes, összes többit úgyis rá fogod majd aggatni fizetősbe, de ez a modell, ugye? Tehát beteszem a lábam, lehetőleg. Csak ez az ingyenebét történet, hogy én ezért kacsintottam erre a dologra egy picit, hogy itt ők nem rontottak el így semmit, tehát nagyon jó volt az építés, 40 millió ügyfelük van, ugye azt mondtam.
40 millió ügyfelük van, hát nyilván ez az ingyenebéd miatt, ingyenebédnek köszönhető, és itt erre céloztam én is, mikor azt mondtam, hogy, hogy, hogy vannak, akik ilyen rezgő létszel dolgoznak, egy Monzónak a mai napig kérdéses a sorsa egyébként, pedig nagyjából együtt indult egy Revoluttal, és mind a kettőt kritizáltam amiatt, mert vagy általában mindenkit, aki ezekkel az ingyenes szolgáltatásokkal indul, azzal a felütésre, hogy persze egy Google is úgy indult, hogy volt egy ingyenes keresőmotorja. A kérdés csak az, hogy föl lehet ezt a karácsonyfa sziluettet öltöztetni karácsonyfává, és akkor lehet-e belőle egy, egy fenntartható üzleti modell. Van, akinek ez sikerül megugrania, van, akinek nem. És itt dől el, hogy ki az, aki jól csinálja, ki az, aki nem. Láttunk olyan neobankot Ausztráliában, aki bezárta már a kapuit tavaly, emlékszel, beszéltünk róluk. Talán a Xinge volt.
Nagyon fontos az első ütemet, az ingyenes ütemet, a fizetős ütem milyen sűrűn követi, vagy milyen...
És mivel, és mit, mit építünk és rá.
Tudja ezt finanszírozni, tehát így van. A bizalom is nagyon fontos. Azt például nem tudtam, hogy Kínában a 10% ebben az elemzésből délkezik. Most nem visszacsatolok egy picit, mert ugye Latin Amerika azt mondja, hogy bank nélkül van Brazíliában a lakosság 40%-a, Mexikóban ez 70%, tehát hogy micsoda keresni valója van itt a neobankoknak, meg a fintechnek. Kínában azt nem gondoltam, csak 10%. Tehát, hogy ilyen klasszul el vannak látva banki kapcsolattal.
Hát a banki kapcsolat az Alipay, WeChat Pay. Tehát, hogy, de hogyha ezt egy 5 évvel ezelőtt igen, megnéztük lépés volna, előtt, lépés ilyen tekintetben előtt. Kína érdekes módon hamarabb ébredt, vagy előbb ébredt. De valóban egyébként ezek izgalmas számok. Ezek az ilyen 50% fölötti bankolatlan populációt mutató arányok, ezek brutálisak. Ez a 70% Mexikóban, ez elképesztő. Ez egy igen, nyilván meg kell itt vizsgálni azt is, hogy, hogy ebből a 70%-ból ki az, aki hasznos ügyféllé válik. Tehát Magyarországon is beszélünk egy ilyen 10-20% közötti unbank populációról. Én nem gondolom, hogy, hogy abból a 10-20%-ból hasznos ügyfél tud válni.
Jó, de itt még az egész kupac megvan.
De itt megvan, abszolút. Ami... Meg egy olyan fejlődési szakasz előtt áll ez a régió is. Látszik itt a GDP növekedésből, meg ez látszik egyébként a kockázati tőke beáramlásból is, ami egy nagyon izgalmas mutató, még éves szinten, év per év alapon 54%-ot növekszik a beáramló kockázati tőkének a mennyisége, ami valami brutális 4600 milliárd dollár kockázati tőke befektetést eszközöltek.
Egy pici Nubank történet két percben, 7-8 éves, ugye, és most már van 40 millió ügyfele, piszok olcsó működtetés, ugye?
Hát az valami egészen elképesztő, hoz ez a cikk egy összehasonlítást egyébként a helyi konkurens inkumbens bankokkal, és egy brutális számok jönnek ki, vagy látszanak ebben. Szerintem emeljünk ki ebből néhányat. Egyrészt az értékeltség az nagyon beszédes. Erről is, ahogy mindig fogunk írni egy cikket a fintech.hu-n, és meg fogjuk jelentetni ezt a táblázatot, úgyhogy nem sorolnék végig minden adatot, mert itt kapásból szerintem egy ilyen 100-120 cellája van ennek a táblázatnak, de ami nagyon érdekes, hogy értékeltségben gyakorlatilag éppen hogy, de már nagyobb a Nubank értékeltsége, mint a helyi Santandernek az értékeltsége. És ez számszerűen mit jelent? Nubank 30 milliárd dolláron zárt az utolsó ezt a Warren Buffett-es befektetési körét, Santander pedig 29 milliárd dolláron áll. Vannak itt a KX-a például 24 milliárdos értékeltségen van, egy Itaú, ami megint csak egy nagyon releváns szereplő, 51 milliárdon, tehát úgy nagyjából ez a régió. Tehát azt mondom, hogy ilyen nagyságrenddel nagyobb, gyakorlatilag, most így nézem ezt a táblázatot, az Itaú az egyetlen, ami nagyobb, és ez sem jelenti a kétszeresét. Ügyfélszámban még azért le van maradva valamelyest, hogy KX-re rendelkezik 103 millió ügyféllel például, de én azt gondolom, hogy ez hogyha egy két év múlva megnézzük ezt a táblázatot és frissítjük, akkor én nagyon valószínűleg tartom, hogy első helyen. Hiszen egy 2-3 éves táblatban 100 millió ügyfél fölé tud menni a Nubank, ami brutális.
Azt hogy tudja megcsinálni, hogy ötöd annyi alkalmazottal? Van itt egy összehasonlítás, hogy nem tudom, hogy öt legnagyobb bank, az nem tudom, 100 ezer dolgozóval.
Nem, hogy 5%, vagy nem tudom, mit akartál mondani, de hogy itt én azt látom, hogy az alkalmazotti létszámban 4000 a Nubank, például az Itaú, 6000 az Itaú. Tehát, hogy 20-szor akkora.
Igen. Ezt hogy lehet meg, hogy nincs fiók, nincs...
Nincs fió, ez pontosan ez. Nincs fiók, és mindent digitálisan oldanak meg. De gyakorlatilag, mivel nincs fiók, nem érkeznek be hozzájuk fizikailag földolgozandó elemek. Azért egy banknál egyébként, hogyha megnézed, nem csak a fióki alkalmazott az, aki a kvázi problémát okozza, hanem az ő munkájának a hátterében álló 2-3 ember még, aki aztán feldolgozza, beszkenneli.
Úgy egy számot, én egy postai meghatalmazás ügyében jártam el az elmúlt hetekben. Hányszor mentem be személyesen egy nagy postára, ahova be kellett mennem? Mondj egy számot.
Hát nem tudom, háromszor.
Négyszer.
Nagyon durva.
Négyszer, igen.
Nagyon durva.
És ami letölthető egyébként, meghatalmazás a netről, az nem jó.
Az nem volt
az
jó.
Az nem jó. De azt rögtön mondják az első alkalommal, hogy az nem jó, mert például egy csomó adat nincs rublika, amit be kéne. Amit te mondasz, az arra jó volt például, hogy nem csak az ember az akadály, az egész rendszer.
Egyébként nagyon jó, hogy ezt a postai dolgot hoztad. Tökéletes párhuzam, azt gondolom, a neobankok és az inkumbens bankok között a postai levél küldése és az e-mail küldése. A 6. éve csináljuk ezt a rádióműsort, és eddig mindig próbáltunk jó példákat hozni, mert hát a jó dologhoz idő kell, de hogy egy e-mailt megírsz, rányomsz az enterre, és ingyen elküldöd, nem kerül semennyibe. A postára...
És majdnem 100%, hogy odaér,
de az biztos, hogy azonnal kapsz visszajelzést, hogyha beállítod, hogy odajött, sőt arról is, hogy elolvasták-e, nem kell menned sehová, ingyen van, egy postai levélért meg el kell menned, jó, most ez meghatalmazás volt, tehát ez más, de egyszer minimum be kell menned, és rá kell tolni a pár száz forintos bélyeget, vagy akár pár ezer forintos bélyeget, hogyha messzire megy, és mondjuk azt akarod, hogy gyorsan csak egy hét alatt odaérjen Amerikába, akkor ez biztos, hogy 1000 forint körüli tétel, tehát hogy ilyen szintű a különbség. És akkor ami még nagyon érdekes ebből a táblázatból, az, hogy azért az látszik, hogy a Nubank még veszteséges, tehát még ennek a pályának az elején van. Nyilván érdekes lenne, ami hiányzik ebből a táblázatból, hogy az ügyfeleknek a felfutási üteme milyen, tehát nyilván a veszteséget itt azt termeli, hogy 7-8 évvel ezelőtt 0 ügyfele volt, vélhetően az Itaúnak 7-8 évvel ezelőtt ugyanennyi ügyfele volt, plusz-minusz 5-10%. És akkor, hogyha kiforgatjuk ezt a munkavállalói számot, ez még nekem nagyon tetszik ebben, van egy ilyen, hogy ügyfél per munkavállaló arány, vagy szám, azt mondja, hogy a Nubanknál 10 000 ügyfél, egyszerűen kiszámolható viszonylag, mert ugye 40 milliót kell osztani 4 000-rel, de hogy 10 000 ügyfél jut egy munkavállalóra. 10 000. Gondolj bele, hogyha a postán 10 000 ügyfélre, levélküldőre jutna egy postásnéni. Ez a többinél úgy néz ki, hogy egy Itaúnál 573, KX-szal legjobban 1148-szal, de gyakorlatilag ez az 500 és 1000 közötti szám az, ami itt a tartományt jelenti, igen. tehát 10-szer hatékonyabb munkavállalói tekintetben. És ez a költséget is, a munkavállalói költség tekintetében a Nubank. És nagyjából egyébként ez levetíthető a teljes inkumbens versus neobanki vonalra is.
És most már mindennel foglalkoznak, ugye biztosítás, vagyonkezelés, fogyasztói hitel, jelzálog, ugye talán már minden ott van.
Így van. Igazából mindent elmond az a táblázat, én azért szeretem az ilyen részletes összehasonlított táblázatokat, mint a jövő is gyakorlatilag kiugrik belőle. A jövője azt gondolom, hogy az kell, hogy legyen a Nubanknak, egyrészt növelje nyilván az ügyfélszámát, ügyfélbázisát, másrészt növelje a szolgáltatásai számát, tehát a szuperapposítás, harmadrészt pedig növelnie kell a depozitjainak a számát. Tehát az egy ügyfél első betéteinek a száma, az még nagyon alacsony.
Az mutta tizede, ugye? Vagy még
átlagosan a tizede, mert van itt olyan, ahol csak a harmada, negyede, de hogy $140 az egy ügyfél által a Nubankban tartott betét.
Mert hogy már mindenre használlak.
Ez három dologra tehető. Az egyik az, hogy biztosan nagyon alacsony az átlagos ügyfél életkor. Egész egyszerűen el kell tolniuk abba az irányba az ügyfélkört, hogy fizetőképes ügyfélkörük legyen. A másik az, hogy biztosan itt is megjelenik ez a Revolut jelenség, hogy másodlagos kártyaként használják az ügyfelek. Tehát biztos ebből a 40 millióból van átfedés a többivel. A harmadik, meg egyértelműen torzító tényező a brutális ügyfélszám növekedés. Tehát gondolj bele, hogyha valahol ügyfél leszel, akkor kell egy év, mire ott oda átkerülnek a felhalmozásaid. Tehát simán benne van ebben az, hogy 40 millió helyett egyébként egy évvel ezelőtt konkrétan 25 millió volt, tehát az ügyfeleknek gyakorlatilag a 40 százaléka jelenlegi ügyfélkörnek az elmúlt egy évben érkezett. Tehát nyilván még csak...
még nem terhelt át. Emlékszel az első beszélget, a TransferWise mondta azt, hogy először csak átküld $50, ugye, vagy 50 fontot, és amikor minden rendben van, ugye? Emlékszel, volt
így
egy
van,
példája?
Így van. Tehát igazából,
már 5000-et fog,
és gyakorlatilag, hogyha ezt a két tényezőt jól elkapja a Nubank, és azt gondolom, hogy ez, amit eddig elértek, az csak a sikernek az első pici lépése, hogy begyűjtöttek baromi sok ügyfelet. Amin elvérezhet, vagy iszonyatos sikerré válhat ez az egész sztori, az az, hogy a táblázat utolsó sorát, a revenue per customer-t meg kell növelni, ezt két dologgal tudja megnövelni. Nagyon leegyszerűsítve úgy tudja megnövelni, hogy növeli a szolgáltatások számát, minél több mindent elad egy ügyfélnek, nyilván ezzel azt nőni fog az egy ügyfélre jutó bevétel, vagy az egy ügyfél által termelt bevétel. A másik pedig az, hogy növeli az egy ügyfélnek a depozitját, amit aztán hitelezni tud, és megint csak bevételt termel belőle. Tehát két dolog, erre a két dologra kell fókuszálnia, plusz természetesen az ügyfélszám növelésre, tehát a sales-re. Sales termékfejlesztés és az egy ügyfél által elhelyezett betétek mértékének a növelése. Ez az ultimate 3-as célja, azt gondolom, a Nubanknak a következő mondjuk évtizedre.
És ezt egy podcastban el is küldjük majd nekik, hát ha mint tanácsadót esetleg használni téged, én pedig majd akkor ott leszek, mint moderátor, vagy valami újságíróféle. Nagyon szépen köszönöm, Latin Amerika lehetősége. Legfőképpen most a Nubankról beszéltünk, a részletek, az információk, a többi szereplő a térségből, a fintech.hu, Szupán Márton Pik, köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.